Már itt is ül a stúdióban Szép Gábor, a Pest megyei békéltető testület képviseletében. Szervusz!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
Mi lesz a mai téma?
Alapvetően a tömegközlekedés. Sokan panaszkodnak a tömegközlekedésre, mindenkit érintő problémáról van szó. Nyilvánvalóan itt a Pest megyeieket és a budapestieket különösen, illetve arról a részéről kell, hogy beszéljünk. Hoztunk is egy nagyon érdekes ügyet, ami ugyan néhány évre visszamegy, néhány érdekes következtetést is. Igen, így igaz, le tudunk majd vonni belőle, hogy miért is fontos például ez az úgynevezett alternatív vitarendezés, amit mi is képviselünk, tehát hogy miért nem kell és érdemes mindig minden kis üggyel bíróságra menni, miért érdemes például a békéltető testületeket, így a Pest megyei békéltető testületet is választani.
Sokat, én legalábbis sokat beszéltem az elmúlt napokban, mert hogy a MÁV rendszeresen közzétette, hogy itt késik, ott késik, amott késik. Azt lehet tudni, hogy miután kell neki fizetni, vagy visszatéríteni? Mert volt egy olyan hír, ha jól emlékszem, hogy x késés után, x százalékban már vissza kéne téríteni a jegyárát.
Hát ugye most itt megint arra felé haladunk, hogy úgymond lelőjük a poén. Tehát ugye ez az ügy is pontosan ezzel kapcsolatos, hogy a BKV, tehát a Budapesti Közlekedési Vállalat, vagy most már ugye ZRT, ha minden igaz, tehát hogy a tömegközlekedési vállalat itt Budapesten mi az, amikor hibásan teljesít, mi az, amikor nem. Annyit azért elmondhatok, hogy ez a bizonyos ügy, ez a 2009-es sztrájkhoz kapcsolódik, amikor is ugye emlékezetes, hogy egy hosszabb időn, talán azt is mondhatjuk, hogy közel két héten keresztül nem szolgáltatott megfelelően, hiszen sztrájk volt, illetve már sztrájk készültség volt, és ezért nem jártak Budapesten, illetve Budapest vonzás körzetében is ugye közlekedési eszközök megfelelően. A fogyasztók nem tudták megfelelően igénybe venni, és ebből keletkezett egy ügy, egy per, amit egyébként a kollégám vitt, és várjuk is ide a stúdióba, nem azért nem érkezett még meg, mert annyira kényelmes, nem azért, mert egy másik élő műsorból szalad át most ide hozzá. És hát azért az volna jó, hogyha ő tudná ezt részleteiben elmondani, hiszen ő az, aki pert indított a BKV-val szemben, és részben meg is nyerte ezt a bizonyos pert.
A sztrájkok azok nem ilyen viszmajor kategóriába eső dolgok?
Hát a bíróság egyébként ott úgy foglalt állást, hogy nem. Tehát, hogyha egyszer hibásan teljesít,
én most akkor... egy általánosságban, mert úgyis majd a konkrét esetet azért elmondja, tehát hogy az nem jelent ezek szerint a viszmajor.
Minden egyes esetet egyébként magában vizsgálni kell, de úgy tűnik, hogy nem. Egyébként ugye, hogy azért ne csak a rossz oldalát mondjuk el magának a tömegközlekedésnek, vagy éppen a Budapest és a környéki tömegközlekedésnek, azt ugye azért érdemes kiemelni, hogy van Budapestnek egy európai viszonylatban is színvonalas éjszakai busz hálózata például. Ezt azért mindig érdemes elmondani. A másik viszont, amit még itt tapasztalatként tömegközlekedéssel kapcsolatban el lehet mondani, ugye nagyon sokat beszélnek arról, hogy próbálják az embereket arra ösztönözni, hogy letegyék az autókat. Ugye Pest megyei lakosokat főként érint, hiszen jó eséllyel előfordulhat az, hogy Budapesten vállalnak munkát, vagy itt intéznek ügyet. A problémát én abban látom, hogy nagyon sokszor szinte lehetetlen bejutni tömegközlekedéssel megfelelő időben a városba, azért mert, hogy a kora reggeli órákban még talán nem is, de a kora esti órákban már annyira ritka a tömegközlekedés. Tehát ami például még egy értelmes javaslat lenne az én megítélésem szerint a BKV felé, az az, hogy valamit kéne kezdeni azzal, hogy mondjuk este felé is, főleg ugye, hogy most már a fogyasztók meg az embereknek a viselkedése az teljesen átalakult, tehát most már nem az van, hogy ugye, ha, mit tudom én, 4 órakor vagy 6 órakor mindenki leteszi a munkát, és akkor nem biztos, hogy egyből szalad haza. Ezek a dolgok kitágultak, tehát hogy effektív én azt tapasztalom, hogy már a peremkerületekben sem biztos, hogy egyszerű, de a Budapest környezetébe, ugye az agglomerációs körbe nagyon nehéz hazajutni. És erre nagyon sok példa van. A hívek például ilyen 8:30-9 óra tájékán már óránként járnak, az nem hiszem, hogy egy fogyasztónak...
Nem életszerű ez akkor, amikor egyébként tényleg kitolódott a munkaidő, tehát rég nem arról van szó, hogy 5 órakor csöngetnének, és mindenki eldob kapát kaszát, és indul haza, nem van, amikor tényleg 7-8 óráig elég is ment vannak az
emberek. Így igaz, úgyhogy ezzel szerint, az én megítélésem szerint érdemes lenne valamit kezdeni, főleg akkor, hogy arra panaszkodunk, hogy egyre több az autó, a belvárosban már el se lehet tőlük férni, viszont hát egyelőre nagyon sokan valószínűleg praktikus okokból nem teszik le azt a bizonyos autót, mert vagy legalábbis a belvárosig bejönnek vele, ameddig be lehet. Ugye most már a belvárosban annyira nem egyszerű kocsikázni, de valameddig eljönnek vele, mert ha egyszer nem lehet bejutni, vagy éppen nem lehet hazajutni, akkor mi más tehetnének.
Igen, és hát bizonyos irányokban mondjuk a vonat sem megoldás, mert hogy nem megy mondjuk arra, tehát hogy nem is tudja használni, mert mondjuk az mondjuk egy jó kiegészítő, azt egyébként sokan használják, tehát hogy a MÁV-ot sokan veszik igénybe pontosan ezek miatt, mert hogy ilyen szorványosan jár, de csak hogy mennyire tényleg ezt a forgalomszámlálást szokták időnként használni a BKV-sak, pontos akkor, amikor váltanak, mert hogy megnézik, hogy mondjuk mennyien használnak egy-egy vonalat, és én valamelyik este jöttem vissza a belvárosba, mert hogy valami dolgom volt, és hát túl azon, hogy kimaradt egy buszjárat, azon kívül hát nem lehetett fölférni a buszra. Este 7 óra volt. Tehát, hogy még azt se lehet mondani, hogy a csúcsforgalomban, de hát ezek szerint akkor volt a csúcsforgalom, tehát, hogy tényleg át kéne strukturálni.
Igen, persze, ugye halljuk a hírekben azt is, hogy a közlekedési vállalat azért gondokkal küzd, tehát ugye nyilvánvalóan valamilyen szinten elavult ez az egész gépjárműpark is, amit folyamatosan cserélnek le, de biztos még mindig volna mit javítani ezeknek a buszoknak, de akár a villamosoknak is, vagy a trolibuszoknak az állapotán. Úgyhogy...
Bár most én azt kell mondanom, ahol járok, ahol mindenhol lecserélték új. Tehát mindenhol új troli van, tehát amilyen vonalon én járok, új buszok, tehát hogy még azt lehet mondani, hogy teljesen komfortosan, de hát ez szerintem ilyen farkába harapok így volt. Tehát hogyha jó a szolgáltatás, tehát ha gond van, ugye, tehát hogy ha jó a szolgáltatás, akkor egyre többen veszik igénybe, hogyha komfortosan lehet vele közlekedni, pontosan lehet odaérni, akkor meg is érkezett a vendégünk, csak hogy leleplezzem, akkor azt gondolom, hogy egyre többen veszik igénybe. Na nézzük akkor, hogy mi is van ezzel a perrel, tehát hogy mi is történt, mi volt a felütése, és aztán pedig...
Igen, bizonyosan emlékeznek a kedves hallgatók, hogy 2010. januárjában sorozatos járatkimaradás történt a BKV részéről, ami részben köszönhető volt az akkor folytatott sztrájknak, részben pedig egyszerűen nem vették fel a munkát a BKV dolgozói, ilyen-olyan műszaki okokra hivatkozva. És erre mondtam én, jó magam, ez egy saját ügyem volt, tehát nem képviseltem senkit, ugyanolyan bérletes voltam, mint bármelyik hallgató vagy Pest megyei lakos, és abban a helyzetben voltam, hogy egyszerűen bepereltem a BKV-t, tekintettel arra, hogy ő hibásan teljesített. Tehát ha én egy hónapra váltottam bérletet, azzal egy keretszerződést kötöttem, tetszés szerint akár reggeltől estig utazhatnék bármelyik BKV által üzemeltetett járaton, és ezt köszönhetően a sztrájknak, illetve egyéb munkamegtagadásnak a BKV nem teljesítette, tehát az arányos része a bérletemnek visszajár. Sokan azt, illetve a BKV mindig azt kommunikálja, hogy a sztrájk az egyfajta viszmajor, az bíróság is megállapította, hogy a sztrájk az nem viszmajor, hiszen a viszmajor az egy külső elháríthatatlan ok, akadály, ami mentesíti a feleket a szerződés teljesítése alól. A sztrájk az pedig nem is külső, hiszen a BKV-n belül fordul elő, és nem is elháríthatatlan, hiszen sikerrel elhárították, miután megegyeztek. Úgyhogy a bíróság is kimondta, hogy ez nem viszmajor. És
meg ugye szokott lenni ilyen minimális teljesítési kör is, tehát amiről meg szoktak állapodni a sztrájk esetén, tehát hogy
így van, az fontos hangsúlyozni, és a másodfok már ezzel, tehát jogerős már az ítélet, és a másodfok ezzel korrigálta az elsőfokú határozatot, hogy az a bizonyos minimális teljesítés, amelyel a BKV működött, azt hiszem 20-30% volt, ezzel a minimális teljesítéssel csökkentette az elsőfokú bíróság által megítélt összeget, tekintettel arra, hogy igen, hát a BKV részéről 100%-hoz képest ez a 20-30%-os teljesítés megvalósult. Tehát e körben nem fogadta el a bíróság az érvelésemet, miszerint hiába jár a budai hegyekben, vagy éppen a kőbányai részen egy bizonyos vonal, ha én egyszer nem tudok a hetes busszal bejutni a munkahelyemre. Uh-huh. Tehát ez érthető, és mindenki
hát által... Kis varga betűvel lehet, hogy megtehettem volna.
Lehet, hogy úgy megtehettem volna, igen. És hibásan teljesítette a BKV a szerződést, és a bérlet árának arányos része igenis visszajár, mindenkinek visszajár.
Mm. Elnézést, nem mutattalak be, dr. Kovács Norbert, ugye a végeltetett testület munkatársa, akit hát képviselte a BKV-val szemben az ügyet. Ez azt jelentette volna, vagy azt kellett volna, hogy jelentse, hogy akkor a BKV közleményt tesz közzé, hogy akinek bérlete volt, akkor tessék befáradni a pénztárba, és visszafizetem neki az összeget?
Igen, tehát azt látni kell, hogy nem az 1000 forintért indítottam a pert, hanem fogyasztóvédőként szerettem volna egyfajta precedenst teremteni ilyen és hasonló esetekre. Hát gondoljunk bele például egy fapados légitársaság, vagy éppen a MÁV, vagy bármelyik, akár magyar, akár nyugati cég, ha kimarad, törölnek egy járatot, akkor a jegyárát automatikusan visszaadják, hiszen azzal jogalap nélkül gazdagodna, hiszen én előre kifizettem. A BKV-nak, igen, tehát kimondhatjuk, hogy akkor járna el jogszerűen és helyesen, a sztrájk esetén a úgynevezett minimális szolgáltatás és a teljes szolgáltatás közötti különbözetet minden bérletesnek, aki oda megy a pénztárhoz és felmutatja, visszafizeti.
Vagy a következő bérletbe érvényesíti.
Vagy a következő bérletbe érvényesíti, de azt a különbözetet, amivel nem járt, vagy amilyen szinten hibásan teljesített, azt mindenképpen valamilyen módon kompenzálnia kell.
De ez akkor ilyen módon, hát gondolom, hogy a BKV nem mondta azt, hogy hú, akkor 2009 után, most akkor nézzük meg, hogy visszafizeti, tehát lehet jelentkezni ezekkel. Ez mit jelent nekünk? Tehát van egy ilyen per, innentől kezdve?
Magyarországon nincs a precedens jog, tehát egy döntés ugyanazon tényállás esetén sem köti a bíróságot egy következő perben, de maga az érvrendszer az ugyan bizonyosan felhasználható lehet egy ilyen perben, és ha a BKV a fogyasztóvédelmi kultúra fejlesztése érdekében jogkövető módon járna el, akkor minden esetben, ha járatkimaradás történik, vagy sztrájk van, akkor bizony visszafizeti az arányos részét a bérleteknek.
Nem tudom, hogy majd még a Norbi akar-e valamit elmondani ezzel a döntése, meg egyáltalán az üggyel kapcsolatban. Nekem is ugye megküldte magának az eljárásnak a részleteit, és hát hogyha ugye majd az ügynek ezt a részét befejezzük, akkor én azért kisördökként néhány érdekes levonandó tanulságot hozzátennék ez az egészhez. Ugye amit én olvastam benne, az egyik az, hogy arra emlékezni kell, hogy a BKV idézőjelben volt olyan nagyvonalú, hogy azt hiszem felajánlotta minden bérletesnek, hogy 3 nappal a következő bérlet használatát megtoldja, vagy nem is tudom, hogy volt, de plusz 3 napot, tehát egyszerűsítsük le így, ebben még biztos nem érti félre akkor senki, plusz 3 nappal megtoldja a következő bérlet használatát, tehát valami fajta hibás teljesítést ő is elismert, az volt a kérdés, hogy ez elégséges elismerése az ő általa okozott problémáknak. Ugye nyilván a Norbi azt mondta, hogy ez nem elégséges elismerése.
Igen, 10 napig történt vagy folyt a sztrájk és a sorozatos járatkimaradás. Ehhez képest 3 napot kompenzáltak. És ami a fő ok volt a már elmondottak mellett, egyszerűen nem értettem meg, hogyha egyszerűen 10 napig van sztrájk, és miért kompenzál 3 napot? Ha kompenzálnia kell, akkor kompenzálja az összeset, ha nem kell, akkor pedig miért ad gyakorlatilag ingyen plusz 3 napot? Uh-huh. Tehát egyszerűen ennek szerettem volna a végére járni jogilag, a jogszabályok szerint, hogy mit mond erre egy bíróság, és a perben ezt a 3 napot, amelyet kompenzált az Alperes BKV, ezt nem is kértem, nem is igényeltem, hiszen én is igénybe vettem annak idején ezt a plusz 3 napot, viszont a 10 nap és a 3 nap közötti különbözetet igenis visszakértem.
Ők mivel érveltek?
Szokásos, amit a médiában is kommunikálnak, Viszmajor a kár elhárítása érdekében úgy jártak el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, mert hogy ők kommunikálták azt, hogy sztrájk van, mert hogy ők kommunikálták, hogy milyen vonalakon járnak, és milyen mértékben az egyes járatok, és hogy ők mindent megtettek a károsodás elhárítása érdekében, ami teljesen helyén való, viszont én nem kártérítést kértem. Tehát a köznyelv ezt keveri, tehát a hibás teljesítés az a szerződések szerződésszerű vagy jogszabályszerű teljesítésért való felelősség, objektív kimentés nem tűr. Egy dolgot vizsgál a bíróság, a szerződésnek megfelelően teljesített-e vagy sem. Uh-huh. Ha nem, akkor az arányos része az ellenszolgáltatásnak visszajár. Ehhez képest a kártérítés egy teljesen más jogi kategória, az egy felróhatóság alapú, teljesen más a bizonyítási kötelezettsége, és a BKV tényleg BKV, tehát a kártérítés jogcímén, vagy jogcíme esetén kimentheti magát, ha bizonyítja, hogy ő úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. De ebben a perben nem ezt kellett neki bizonyítania.
Hmm. Mondjad, Gábor?
Aztán ugye ott folytatódik a történet, hogy de ugye két ítélet is, mondja, van egy elsőfokú, meg egy másodfokú ítélet. Tulajdonképpen én most egy kicsit egyszerűsítem, de ugye ha jól értelmeztem, akkor az elsőfokú ítéletben azt mondta a bíróság, hogy tulajdonképpen annak a három napnak a levonásával, amit ugye a Norbi nem is kért, az összes többi napra a BKV teljesítéséhez képest arányos összeget megítélte, mint visszatérítendő összeget. Ez egy majdnem 4000 forint volt a kamataival együtt, valamivel kevesebb. A második ítéletben, ugye fellebbezésre került sor, és utána a másodfokú ítéletben viszont a bíróság elkezdett matekozni, és azt számolgatni, hogy akkor most hány százalékban teljesített, hány százalékban nem, és annak az lett a vége, hogy csökkentette ezt a megítélendő összeget 1000 forint alá. És hát ez ugye már ez már egy kis negatívum a dolognak, és mind a közben, és itt mondtam azt, hogy jön a kis ördög, ugye abból az ítéletből az is kiderül, hogy az elvi győzelem és annak a bebizonyítása, hogy a BKV igazándiból nem korrekt módon járt el, még hogyha azt is kommunikálta, az belekerült a Norbinak, hát most nem tudom, hogy turkáljunk-e a zsebében, de bőven 10 000 forint feletti összegbe, mert hogy ennyi volt a perköltség, mert ilyenkor, ha valaki, ahogy én értelmeztem, bár én nem vagyok jogász, nem teljes egészében pernyertes, hanem csak részben pernyertes, akkor a perköltségeket is megosztják, úgyhogy elkezdett még ugye az első fokon, amikor teljes egészében Norbinak adtak igazat, akkor értelemszerűen a másik félnek kellett volna viselnie a teljes perköltséget is, de már ott is elkezdett matekozni a bíróság, mert ugye visszamenőleg megállapította, hogy csak részben volt igaza, majd ugye a fellebbezés költségét, azt ha jól értelmezem, akkor teljes egészében ráterhelte.
Megosztotta.
De megosztotta. Ott, akkor azt is megosztotta, de az is az önmagában egy 10 000 forint feletti összeg volt, ha jól emlékszem, és még ehhez jött az első fokú ítéletben is megosztott perköltség, ami már több mint 15 000 forintra rúgott.
Én azt gondolom, hogy az ügynek nem is feltétlenül a számszaki része, ami le kell, hogy jöjjön a kedves hallgatóknak, mint tanulság. Itt két dolog a nagyon fontos meglátásom szerint. Az egyik az, hogyha sztrájk van, vagy ha tömeges járatkimaradás van egy tömegközlekedési társaságnál, akkor az arányos, a kompenzáció arányos része visszajár. És azon lehet matekozni, hogy 25%-a jár vissza, vagy 40%-a, vagy 50%-a, ez ilyen szempontból mellékes. A jogalap a lényeg, tehát, hogy visszajár, és ezt a első és másodfokú bíróság is kimondta. A második pedig, hogy ha a sztrájk vagy tömeges járatkimaradás miatt az utas kártérítést kíván érvényesíteni, tehát például a taxinak a költségét, vagy a elmaradt munkabérét, vagy a bármilyen egyéb kára keletkezik, ahhoz a bíróságon neki bizonyítania kell a szerződésszegés tényét, tehát azt, hogy a bíróság a BKV vagy az alperes hibásan teljesít. És ebben a perben a bíróság kimondta, hogy igen, járatkimaradások esetén az alperes, a tömegközlekedési társaság hibásan teljesít. Innen csak egy ugrás, még nekem is megvan a konkrét esetben, és ezt hangsúlyozom, ez nem képviseltem senkit, sem ügyvédként, semmilyen egyéb fórumon, ez a saját ügyem, én egyedül jártam el. 5 éves jogvesztő határidőn belül még pert indíthatnék a BKV ellen, ha meg lenne, csak nincs meg sajnos, a taxi számlám, amiért kifizettem 3000 forintot, amiért bejutottam a munkahelyemre, hiszen hibásan teljesített, és ezzel nekem kárt okozott.
Tehát ahhoz, hogy a kártérítés igényelhesse, vagy hát pert indíthasson az ember, vagy hát minden esetre jelezhesse, ahhoz kell egy ilyen Tehát ezért volt fontos, és ezért épp azt akartam kérdezni, hogy ekkora összegnél miért ment tovább a BKV, mert nem azt mondta, hogy
nyilván
jó,
érezte, kifizetem. Nyilván érezte a súlyát, tehát ez precedens értékű. Hány bérletes van Budapesten és a Pest megyében?
De annak ellenére precedens, csak hogy itt a technikailag, hogy nálunk nincs precedensok, tehát hogy akkor innentől kezdve azért mégiscsak figyelik a bírák azt, hogy egyébként milyen döntések születtek?
Nincs precedens, tehát olyan értelemben nincs precedens jog, hogy a következő utas nem lobogtathatja az én ítéletemet, hogy a bíróságnak már pedig így kell döntenie, de ha ezt az érvelést átveszi, és a BKV-nak nyilván, vagy most beszéltünk MÁV-ról, vagy bármelyik egyéb közlekedési társaságról, ha ezt az érvelést átveszi, és ugyanaz a jogi osztálya bírálja el már a 5., 8., 10. peres eljárást is, nyilvánvalóan marasztalni fogja őket a bíróság, és nyilvánvalóan afele mennek, hogy ne terhelje őket a plusz további perköltség, és önként egyezzenek meg a fogyasztóval.
Hát vagy menjenek elé.
Vagy menjenek elé.
Tehát, hogy
így van.
Köszönöm szépen dr. Kovács Norbertnek és Szép Gábornak, hogy itt voltak.
Viszont hallásra.